kérlek. Ugye, ahogy említettem, a Zsoltárok könyvének vannak fontos témái. Az egyik a bizalom Istenben, amit a múltkori Zsoltárok leginkább azzal foglalkoztak, amit megnéztünk. Emlékeztek arra a párra? Milyen áldás, amikor tanít minket Isten igéje arra, hogy bízzunk az Úrban. És Dávid az egyik legjobb tanító ebben, ahogy az ő Zsoltárait olvassuk. A másik fontos téma a Zsoltárok könyvében az Isten magasztalása. Mert Isten méltó a magasztalásra, Isten méltó a dicséretre. A mai Zsoltár, amit megnézünk, ezzel foglalkozik. Isten dicsőítő Zsoltár, ez, amit Dávid írt, a 8. Zsoltár, az egyik kedvencem, mondhatná valamennyi Zsoltár, de tényleg ez az egyik kedvencem, annyira különleges. Nézzétek meg, hogy kezdődik, és hogy végződik. Mielőtt ugye elkezdenénk tanulmányozni a második verstől. Ó, Urunk, mi fenséges a te neved az egész földön. 10. vers, ó, Urunk, mi fenséges a te neved az egész földön. Ahogy kezdődik, úgy végződik. Dávid dicsőíti Istent. És milyen különleges, hogy Dávid így kezdte ezt a Zsoltárt, így fejezte be. Bár minden napunk így történne, nem, hogy Isten dicsőítve kezdjük, Isten dicsőítve fejezzük be. Hát megmondom őszintén, nem minden napom így kezdődik. Hogyha őszinte akarok lenni, akkor elég kevés reggelem kezdődik. Ennyire Isten magasztalva, de pont azért tanulhatunk Dávidtól, hogy így kezdődjenek a napjaink, és így égyenek véget. Ó, Uram, ó, Urunk, mi fenséges a te neved az egész földön. Itt Dávid két nevét használja Istennek. Itt a magyar fordításban ez nehezen derül ki, de hogyha megnézed a Bibliádat, észreveszed, hogy a két Urunk kifejezés máshogy van írva. Nem tudom, föltűnt-e már neked, de Isten neve, amikor a Jehova szó szerepel, akkor az U és az R betű is nagy betűvel szerepel. Onnan tudhatod, hogy Istennek a Jehova Isten neve van ott. Ez az az Isten, aki szövetséget kötött Izrael-el. A szövetség kötő örökkévaló Isten. És a másik neveit, Úrunk, mi Urunk, az pedig Adonai, annak a fordítása is magyarul Úr. De ez a két név, ez így nagyon különleges egymás mellett. Azt mondja héberül itt Dávid, hogy Jehova Adonai, ami azt jelenti, hogy Isten az én mesterem, Isten az én uram, Isten az én gondoskodom. Az, aki az én uram, és törődik velem, az az Úr, aki gondoskodik rólam. Ezt mondja itt Dávid. Mi fenséges a te neved az egész földön? Nem tudom, hogy szoktál-e Isten nevéről gondolkodni, de Dávid ezt teszi itt. Gondolkodik Istenről, és azon elmélkedik, ahogy az első Zsoltárból idézem ezt a szót, azon gondolkodik, hogy milyen fenséges Isten neve a földön. Ugye használja Istennek két nevét is. Isten, a te neved gyönyörű. Isten, a te neved fenséges. Isten, a te neved hatalmas. Uram, a te neved erős. És engedi, hogy a gondolatai Isten nevén járjanak. Azon, hogy kicsoda Isten. Manapság keveset szoktunk arra gondolni, hogyha valaki bemutatkozik nekünk, hogy mit jelent annak az embernek a neve, ha csak nem valami nagyon furcsa név. De a nevek általában jelentenek valamit. Különösen abban a kultúrában, amikor ez a Zsoltár íródott, a nevek Izraelben nagyon fontosak voltak. Elárultak valamit arról a szeméről. De Isten nevével kapcsolatban még inkább elmondhatjuk ezt, hogy Isten nevei jelentenek valamit, és rámutatnak arra, hogy kicsoda Isten. És Dávid ezért gondolkodik Isten nevéről. Te vagy a mindenható, aki gondoskodsz róla. Milyen fenséges a te neved az egész földön. Dávid dicsőíti Istent, és azt mondja utána, hogy az égen is megmutattad fenségedet. Fenséges a neved a földön, de ahogyha szó szerint mondanám ezt a sort, amit az előbb felolvastam, az ég sem tudja magába foglalni a fenségedet. A te fenséged az egek fölé nő. Dávid, amikor gondolkodik Istenről, gondolkodik Isten személyéről, akkor elcsodálkozik azon, hogy milyen nagy a te neved, Uram, a földön, milyen nagy a te neved az én életemben, milyen nagy a te munkád, amit itt látok magam körül a földön. De utána azt mondja Dávid, ami egy nagyon fontos felismerés, hogy Uram, te még ennél is sokkal nagyobb vagy. Én tudom, hogy mindnyájan ismeritek Jézust, mert így születtünk újonnan, hogy megismertük őt, és azóta, hogy járunk Jézussal, egyre jobban megismerjük őt. De itt van egy nagyon fontos gondolat Dávidtól, amit jó, hogyha tudunk, jó, hogyha emlékszünk rá, hogy Isten sokkal nagyobb, mint amennyit már megismertünk belőle. Látjuk Isten munkáját az életünkben, látjuk Isten munkáját itt a gyűliben, látjuk Isten munkáját Magyarországon, de Isten ettől még sokkal nagyobb. Isten szeretete ennél még sokkal több. Isten irgalma ettől még sokkal nagyobb. Isten hűsége még sokkal szilárdabb, mint ahogy én most a lelki érettségem szintjén értem azt. És ez egy nagyon fontos felismerés, hogy ne korlátozzam Istent csak arra a szintre, amit tudok róla, hanem el tudjam hinni azt, hogy Isten végtelenül nagy, hogy Isten végtelenül szeret engem. Lehet, hogy ez feltétlenül, ez csak itt tudom, de a szívemben még nem egészen, de meg tudom ragadni hittel, hogy Uram, a te lényed az nagyobb, mint az egek. Nem tud magába foglalni semmit téged. Hatalmas vagy, hatalmas a te neved a földön. Isten sem a föld, sem az ég nem tudja magába foglalni. Amikor Salamon megépített egy fantasztikus épületet a Jeruzsálemben, az Isten templomát, ragyogó kövek, drága kövekkel, arannyal, és pazar munka volt az egész épület. És akkor mondta Dávid, vagy Salamon imában, hogy Uram, én tudom, hogy semmelyik ház nem tud téged magába foglalni. Még ez a gyönyörű épület sem tudja visszaadni a te fenségedet. Istent nem tudjuk bezárni egy dobozba. Isten nem tudjuk lekorlátozni. Az a szint, ahol most értem őt, a lelki érettségemben, nem akarom azt mondani, hogy szint, amennyire már most értem őt, attól ő még sokkal több. És az egész életemben tölthetem az időt azzal, hogy gondolkozom Isten nagyságán, és kutatom, hogy kicsoda ő. Isten alkotott dolgokat. Mi vagyunk az egyik, itt egész közel vagyunk magunkhoz, mi vagyunk az egyik ezek közül, de az egész világ Isten alkotása. Isten nagyobb, mint azok a dolgok, amiket alkotott. Tudom, te is, hogyha szeretsz kézműveskedni, vagy szeretsz dolgokat készíteni, az, amit elkészítesz, az bizonyos szempontból beszél arról, hogy ki vagy te, hogy milyen ügyes a kezed, hogy milyen jó a gondolkodásod, hogy milyen kreatív vagy. De az a dolog sosem lesz nagyobb, mint te vagy. Azok a dolgok, amiket Isten alkotott, azok viszont beszélnek arról, hogy kicsoda Isten. De nem mondják el teljesen, Isten attól még sokkal több. De Dávid, amikor elkezd gondolkodni Istenről, azt mondja, hogy fenséges a te neved a földön, és az ég is megmutatja fenségedet. Nem tudom, mikor volt utoljára, hogy a természetben voltál, és így rácsodálkoztál Isten teremtésére, hogy milyen fenséges Isten, hogy milyen csodát tett Isten a kezével. Nézd meg, hogy miket alkotott. Nézd meg a földet, nézd meg egy naplementét. Vagy amikor csillagos ég van, amit ma valószínűleg nem fogsz látni. Nézd meg, hogy milyen fantasztikus Istennek az alkotása, amit az égre tett föl. Azok a csillagok. És gondolkozz Isten nevéről. Uram, milyen nagy vagy te. Milyen fenséges vagy, Uram. Az egész földön. Dávid valószínűleg elég sok időt töltött a csillagos ég alatt. Sári járt Izraelbe, ő tudja azt, hogy ott ritkán esik az eső, sokszor van felhőtlen éjszaka. És Dávid, amikor fiatal volt, kint éjszakázott sokszor a mezőn. Az ő feladata volt az apja juhainak őrzése. Ő volt a legkisebb fiú a családban, ezzel együtt járt, hogy sokszor el is feledkeztek róla, lenézték őt, és elfeledett gyermek volt. Emlékeztek, amikor Sámuel eljött az ő házukba, hogy fölkenje Izrael új királyát, akkor Dávidot be se hívták. El is feledkeztek róla. Ja, van még egy fiú valahol kinn a mezőn. De Dávid kinn volt a bárányokkal éjszakákon, nappalokon át, és nem volt más társasága, csak a bárányok. Viszont ezek voltak azok az éjszakák, amikor sokszor Dávid fogott egy lantot, elkezdte pengetni, és elkezdett énekelni Istennek. És születtek ilyen zsoltárok, amiket ma olvasunk. Dávid énekelt Istennek, felnézett az égre, és le volt nyűgözve attól, hogy milyen hatalmas Istene van. És elkezdett dicsőíteni. Ott vált a bárányok között költővé. Ami még sokkal fontosabb, ott vált imádóvá. Ott vált Isten imádójává. És hadd mondjam egy kicsit máshogy, azon a ponton formálódott ki az a szív, amiről később azt mondja az ige, hogy Dávid, te Isten szíve szerint való ember vagy. Lehetett magány benne, valószínűleg magányos volt Dávid. Lehetett elkeseredett, lehetett elutasított. De ezen a helyen formálódott egy imádóvá. Milyen érdekes, nem? A pusztaság helye volt számára az a hely, amikor átformálódott Isten imádójává. Sőt, ez volt az az időszak, amikor meg kellett küzdeni a medvékkel, meg kellett küzdeni a oroszlánokkal, ami milyen jól jött neki később, amikor Góliáttal találta szemben magát. Ott készült föl, a pusztában. Nem tudom, hogy milyen időszakban vagy te, lehet, hogy akár pont egy ilyen pusztaság élményed van, de lehet, hogy Istennek ez a felkészítés ideje az életedben. amikor Isten imádatra tanít téged, vagy felkészít egy olyan dologra, ami még előtted van. Isten nem vesztegeti a napjainkat. Sosem. Lehet, hogy pont egy ilyen estén Dávid elővette a lantját, és megírta a 8. Zsoltárt. Ne felejtsd, de nem Zsoltárt írt, hanem ő imádta Istent. Ő nem azért írta, hogy majd ez lesz a következő fejezet a Bibliában. Ő kiöntötte a szívét Isten előtt, és azt mondja, hogy milyen felséges a te neved az egész földön. Az égen is megmutattad felséged. Lehet, hogy sokszor nehéz szívvel kezdett énekelni, de Isten jelenlétébe került, és átfordult a szíve. Észrevetted már ezt a jelenséget a te életedben is, amikor nehéz szívvel, vagy valamit aggaszt, valamit csüggeszt, és bemész Isten jelenlétébe, úgymond odafordítod a szíved Istenhez, elkezdesz gondolkodni arról, hogy kicsoda Isten, és Isten így fölragad téged, fölemeli a lelkedet. Dávid mondja is valamelyik Zsoltárban, hogy Uram, én a lelkemet hozzád emelem. Isten így fölemel minket arról a helyről, és elkezdi a szívünket átformálni. Látni Isten dicsőségét, így, ahogy Dávid írja, ez átformálja a belső emberünket. Ezt idézte Tamás is az imájában, hogy mi, akik tükör által homályosan látunk, de dicsőségről dicsőségre átformálódunk Isten képmására. Mikor volt utoljára, hogy így belefeledkeztél Isten nagyságába, vagy Isten fenségébe, vagy csak gondolkodtál róla? Nem volt megírva... Szuper. Nem volt megírva, hogy mit kell csinálnod, nem azért mentél oda, mert valamit csinálnod kell, hanem csak gondolkodtál Isten nagyságáról. És Isten bevon ezáltal az ő jelenlétével. Nagyon jó. Amikor Isten dicsősége átjár, emlékeztek erre a dalra, hogy a dicsőséged járjon át? Én azt gondolom, hogy ez lehet az a pont, amikor Isten jelenléte csak, mintha kézzelfogható lenne. Vannak olyan tanítások, amik arra ösztökélnek minket, hogy legyen nagyobb a hitünk. Nem, hogy így higgyünk, a hit nagysága, stb. Én azt gondolom, hogy nem annyira a hit nagyságáról szól az a kereszténység, amit élünk, hanem hogy mekkora az az Isten, akiben a hitünket vetjük. Az én hitem mindig mustármagnyi lesz, viszont lehet egy akkora Istenem, aki megmozdít hegyeket. Aki parancsol a tengernek, és az lecsillapodik. Nem az számít, hogy az én hitem mekkora, hanem mekkora az az Isten, akiben a hitemet vetem. És Dávid itt azon gondolkodik, hogy Uram, fenséges a te neved, hatalmas vagy, Uram. Az apukám, aki az eget és a földet alkotta, és így folytatja Dávid. Gyermekek és csecsemők szája által is épített hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Isten dicsősége látható az égen, látható a földön. Hatalmas dolgok. Akár megnézel egy vihart, ahogy a villámok csapkodnak, mennydörög az ég. De olyasmit ír Dávid, ami nagyon fontos. Azt mondja, hogy láthatom Isten a te dicsőségedet a gyenge dolgokban. Gyermekek és csecsemők szája által építed a hatalmadat, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Észrevetted, hogy Isten mennyire szereti megmutatni az erejét gyenge dolgokon keresztül? Persze megláthatjuk Isten nagyságát, hogy egy nagy vízesésben, vagy egy nagy viharban az égre, a tengernyi csillag. De azt mondja itt az ige, hogy ő az ő országát, az ő hatalmát gyenge dolgokon keresztül építi. Mint egy kisgyermek. Az ember úgy szokott gondolkodni, hogy az mutatja meg valaminek a hatalmát, hogy valami erős. Amikor valami versenyt rendeznek, nem azt keresik, hogy ki fut a leglassabban, hanem ki fut a leggyorsabban, nem? Kit érdekelne egy olyan műsor, hogy ki a leglassabb futó a világon? De az viszont milliók nézik, hogy ki a leggyorsabb futó a világon, vagy ki tudja a legnagyobb súlyokat fölemelni. Vagy egy országnak a hatalmát az mondja el, hogy mekkora a hadserege, milyen erőteljes. De Isten országának a hatalma, vagy Isten országa dicsőségét az mutatja meg, hogy Isten használ gyenge dolgokat, gyenge edényeken keresztül. Nem bámulatos Istennek a terve. Isten országa gyengénken keresztül magasztaltatik fel. Azt mondja a korintusi levél, hogy Isten kiválasztott gyengéket, hogy megszégyenítse az erőseket. Mi vagyunk ezek? De azt mondja itt konkrétan Dávid, hogy kisgyermekek és csecsemők szája által építed a hatalmadat. Hát kevés gyengébb dolgot lehetne találni, mint egy kisgyermek. Sokszor a gyermekeket egy jelképként egy gyertyával szokták ábrázolni, hogyha Nem tudom, hogy ki volt az első, aki erre gondolt, de nagyon jó példa rá. Mert egy gyertyát olyan könnyű, egy égő gyertyát olyan könnyű kioltani. Talán pont ezért jó kép egy gyermekről. Mert egy gyermek annyira törékeny, annyira gyenge, nincs benne semmi erős. És mégis azt mondja Isten, hogy rajtuk keresztül építed a hatalmadat, azt mondja Dávid róla. Ha gyengének érzed magad ma, akkor jó társaságban vagy. És jó eséllyel indulsz, hogy Isten használni fog téged. Kaptál egy nagy lehetőséget Istentől. A mi gyengeségeink lehetőségek Istennek, hogy építse az ő hatalmát az életünkön keresztül. Istennél egy gyengeség erővé tud válni. Erről beszél Pál apostol is az ő levelében a korintusiakhoz, hogy amikor én gyenge vagyok, akkor tud Isten bennem erős lenni. Nem is az erősségeimmel, hanem inkább a gyengeségeimmel dicsekszem. Mert azokban Isten erős tud lenni. Ha legközelebb úgy érzed, hogy gyenge vagy, gondolj rá úgy, hogy ez most egy lehetőség Istennek, hogy megmutassa, hogy kicsoda ő. Isten megdöcsül ezeken a kisgyermekeken, csecsemőkön, a szájukon keresztül. Jézus mondta azt, hogy ha nem lesztek olyanok, mint egy kisgyermek, akkor nem lehet részletek Isten országában. Mire gondol Jézus? Mi az, amit egy... Mire gondolt, hogy hogy legyek kisgyermek? Hogyan tanulhatok egy kisgyermektől? Mik azok a dolgok, amit azt szeretné, amiben azt szeretné Jézus, hogy hasonlítsak egy kisgyermekre? Ahhoz, hogy ezt jobban értsük, vagy jobban lássuk, segítségül hívhatjuk a 131. Zsoltárt, ez lesz a másik Zsoltár, amit ma megnézünk. Így párba állítjuk ezzel. Dávid Zsoltára ez is. És nagyon sokban beszél arról, hogy milyen egy gyermeki szív Isten előtt. Egy ember, aki imádja Isten gyermeki szívvel. Olvasom nektek az első verstől. Ez rövid Zsoltár nagyon. Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem, nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Dávid Isten előtt van, és imádja Istent, imádkozik Istenhez, és azt mondja, hogy nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekintetem. Nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Mi az, amit tanulhatunk egy kisgyerektől? Egy kisgyermek függ a szüleitől. És Isten arra tanít minket, amikor azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint egy kisgyermek, hogy úgy függjek Istentől, mint ahogy egy gyermek függ a szüleitől. Nekem van 3 kisfiam. Márkó már kezd nagyobb bacska lenni, de Danin meg Barnabáson abszolút látom, hogy ők velünk akarnak lenni csak. Na, Márkó is még. Na, nem sokáig. Velünk érzik magukat jól. És Isten is minket, mivel mi a gyermekei vagyunk, egy függésre tanít. És elkövethetjük azt a hibát keresztényként, hogy ahogy érünk lelkileg, egy idő után azt gondoljuk hibásan, hogy hát most már nincs szükségem Istenre. Mert most már tudok dolgokat. De észrevetted, hogy Isten sosem arra tanít minket, hogy nem az a lelki növekedés, hogy függetlenedünk Istentől. A gyermekeink függetlenednek tőlünk, és ez egy helyes irány. Ugye, amikor kicsik, akkor még etetjük őket, meg pelenkázzuk. De ha 18 évesen még mindig ott tart, hogy etetjük és pelenkázzuk, ott valami nem stimmel. Helyes egy függetlenedés. De Istentől nem függetlenedünk. Nem az a lelki növekedés, hogy nem függök már annyira Istentől, hanem egyre inkább függök tőle. Erre tanít Isten, és amikor azt mondja az ige, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermek, ez az egyik oldala. Ő egy mélyebb függésre akar vonni engem, hogy mindenben tőle függjek. Jézus erre a legjobb példa. Ő, aki Isten volt emberi testben, azt mondta, hogy én nem szólok semmit, míg nem hallom azt az atyámtól. Nagy függés. Én nem teszek semmit, amíg nem látom az én apukámtól. Jézus úgy élte a földi életét, hogy azt az Istennel való, az apukájával való kapcsolatára építette. Azt mondta Jézus, hogy amíg látom az atyát munkálkodni, addig én is munkálkodom. Ez egy függés, amiben élt. És ezen keresztül Isten megdicsőült. Azt mondta Jézus a szolgálata végén, hogy ahogy megdicsőítettelek téged, te is dicsőíts meg engem. Amikor függünk Istentől, abban Isten megdicsőül. Mersz ilyen gyenge lenni? Hogy függj Istentől? Legyünk olyanok, mint egy kisgyermek, de nem gyerekesek. Pál apostol mondja azt az 1 Korintus 13-ban, hogy én korábban úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, és úgy szóltam, mint gyermek. De elhagytam ezeket a dolgokat. Vannak gyermeki dolgok, gyerekes dolgok, mondanám inkább, hogy infantilis dolgok, amit érdemes elhagyni. Bizonyos gondolkodásmód, bizonyos beszéd, bizonyos érzelmi állapotok. Én ezeket elhagytam, mondja Pál, de ez nem ellentmondás abban, hogy lelkileg érett férfiak legyünk, vagy nők, de közben a szívünk olyan legyen Isten előtt, mint egy kisgyermek. Hogy úgy ragaszkodjunk hozzá, mint az apukánkhoz. Pál apostol mondja a rómabelieknek, Róma 16-17, ne lapozódom, mert már két újat úgyis benne van a Bibliában, ugye a Róma 8, vagy a Zsidó 8-nál, vagy a Zsoltárok 8-nál, meg a 131-nél. Bár van még újat, nyugodtan használd. Róma 16-17. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal, hogy az ellenkezőit tanítják annak, amit tanultatok. Térjetek ki előlük. Pál apostol itt azt mondja a rómabelieknek, hogy vannak emberek, akik vitatkoznak, szakadásokat okoznak, büszkék, nagyképűek, cinikusak, bántóak, nem építenek titeket, térjetek ki előlük. Vannak olyan dolgok, amik elől érdemes egyszerűen kitérni. Pál apostol Timóteusnak is mondja, hogy figyelj, hagyd abba a vitatkozást, semmire nem vezet, kerüld el ezeket az embereket. Vannak dolgok, amit, vannak emberek és dolgok, amit érdemes elkerülni. Hogy olyan szívünk legyen, ami ártatlan, mint egy gyermeknek. És szeretett, hogy a gyermekek mennyi mindent nem tudnak a világról. De ez őket abszolút nem érdekli. Nem tudják, hogy mit nem tudnak. És ez őket tökre boldoggá teszik. Mózes, amikor 40 évig faragták őt Egyiptomban, hogy jó herceg, vagy jó uralkodó legyen belőle, utána Isten elvitte a pusztába, és 40 évig faragta ki belőle, amit tanult Egyiptomban. Mert azokra nem volt szüksége. Nekünk nem a világhoz kell értenünk, hogy a világban legyünk felkészültek. Lehetünk naívak a világ dolgaiban. Lehet, hogy ki fognak gúnyolni érte, viszont a szívünk tiszta lesz. Ártatlan. Isten gyermekei egy valamiben nagyon felkészültek lehetnek, ahogy Pál mondja, hogy amikor más aggódni kezd, akkor ti örüljetek, és adjatok hálát Istennek. És a szívetek ott lesz, ott fog maradni Jézus Krisztusban. Filippi 4-ben van. A másik dolog, amit tanulhatunk egy kisgyermektől, itt van a 131. Zsoltárban, oda térjetek vissza, azt mondja, hogy nem törekszem arra, ami túl nagy és elérhetetlen nekem. Észrevetted, hogy egy kisgyermek nem gondol magáról sokat? És éppen ezért nem mondja soha egy kisgyerek ezt, amikor valamit elront, vagy valamit összetör, vagy valamiben csalódást okoz a szüleinek, hogy én nem vagyok méltó, hogy gyerek legyek. Tehát ilyet egy gyerek sosem mond, nem? Mert nem titulusokban gondolkodik. Nem azt gondolja, hogy én vagyok valaki, mert gyerek vagyok. De mégis mi, Isten gyermekeinként néha azt gondoljuk, hogy én nem vagyok méltó, hogy Isten gyermeke legyek, nem? Volt már olyan helyzet, amikor így gondolkodtunk. Pedig egy gyermek nem így gondolkodik. Az én fiaim néha nagyon cudarul tudnak viselkedni, nagy zsiványok, de tudják, hogy ők hogy hozzám tartoznak, hozzánk tartoznak, és nem mondják azt soha, hogy apa, én nem vagyok méltó, hogy a te fiad legyek. Ez nem jut eszébe, majd később, amikor kicsit felnőttesebben kezd gondolkodni. Érdekes dolog, hogy Jézus azonosította magát a gyermekekkel. Azt mondta, a Máté 18-ban olvassuk, hogyha valaki megitat egyet a kicsinyek közül, vizet adsz, egy pohár vizet egy kicsiny gyermeknek, az olyan, mintha nekem adnád, mondta Jézus. Jézus azonosította magát ezekkel a kisgyermekekkel. Abban a világban nem sokra becsülték a gyerekeket. Ma is a gyerekek sokszor egy olyan világban élnek, amikor farmer oszlopokat látnak, mert ők egy kicsit lejjebb van a szemsíkuk, ugye? És mi ott fönn élünk, ők meg valahol lent. És hogyha valaki gyerekkel szeretné kapcsolatot létesíteni, akkor le kell hajolnod hozzá. Le kell menned az ő szintjére. De érdekes, hogyha Jézus azonosította magát egy gyermekkel, akkor lehet, hogy nekem is le kell mennem az ő szintjére. Mit mond Jakab? Alázzátok meg magatokat Isten előtt, és felmagasztalt titeket. Ha én szeretnék Jézus szemébe nézni, akkor az csak úgy működik, ha megalázom magam. Úgy megyek hozzá, mint egy kisgyermek. Őszintén. Amikor megyek nagy büszkén, akkor így elvétem őt. Isten a büszkéknek ellenáll, de az alázatosoknak kegyelmet ad. Így folytatja Dávid, 131. Zsoltár. Inkább csitítottam, csendesítettem lelkem, mint anya a gyermekét. Mint a gyermek, olyan most a lelkem. Csitítottam, csendesítettem a lelkem. Hát a gyerekekről sok minden eszünkbe jut, csak az nem, hogy csendesek, nem? Meg hogy nyugton tudnak maradni, hát nálunk nincs ilyen időszak. Akkor csendesek, ha alszanak, de miha még akkor se. De Dávid azt mondja, hogy csitítottam, csendesítettem a lelkemet. Egy valami nagyon csendes a gyerekekben, tudjátok mi a szívük? Ők nem aggódnak. Általában. Egy kisgyermek. Ő még nem gondolkodik azon, hogy lesznek a csekkek kifizetve a hónapban. Vagy hogy mi leszek, ha nagy lesz. Ezek valahogy nem érdeklik őket, amik minket, felnőtteket meg aggasztanak. Ők nem keresnek összefüggéseket, nem keresnek dolgokat a sorok között. Mit értett ez alatt, amikor azt mondta? Ők egyszerűek. És ebben példák előttünk. Egy kisgyermeknek nyugodt és csendes a szíve. Nem tördelik a kezüket, hogy mi lesz. Ha éhesek, kiabálnak. De nem aggódnak, hogy az a pénz honnan fog előteremtődni, amiből ételt veszünk. Amikor Barnabással megyünk valahova, ezt már múltkor mondtam nektek, ő nagyon szeret velünk jönni. Ma is mentünk például Gödörölre. Beraktuk a kocsiba, és annyira boldog volt, hogy velünk jött. Nem kérdezte, hová megyünk, hogy mikor jövünk vissza, hogy mit fogunk ebédelni, hogy mi lesz az év és az út. Ő jött velünk, és élvezte. De velünk volt. És Dávid tanít minket ebben a Zsoltárban ugyanerre. Isten az ő hatalmát kisgyermekek és csecsemők szájjal építi. Olyan szívek által, akik így gondolkodnak. A másik dolog, ami eszembe jutott a gyerekekről, hogy bizonyos dolgokat gyorsan elfelejtenek, és ez egy nagyon jó dolog. Lehet, hogy rossz a memóriát, nem feltétlenül erre gondoltam. Az enyém is rossz egyébként. Nagyon sajátos a memóriájuk. Például dolgokat megtanulnak azonnal. Egyszer elég látniuk. Viszont más dolgokat azonnal elfelejtenek. Barnabás olyan, aki valamint megbántódik, és elkezd zokogni. Rapli van. De egy perccel később ekkora mosoly van a száján. És ez napjában úgy 10-15-ször így meg tud ismétlődni, és a nap végén nem az a konklúzió, hogy hát mennyire rossz nap volt ez, hát hányszor sírtam, hányszor este, hanem milyen jó nap volt. Klassz! Ha én sírok, vagy én valami történik, és ennyire pánikba esek, akkor az a nap agyon van csapva. De ők tudják azt, meg tudják tenni, hogy valami trauma éri őket, fölállnak, és mennek tovább. Pál apostol mondja azt, hogy ami mögöttem van, én azt elfelejtem, ami előttem van, annak nekifeszülve futok. És nem terhel az a dolog, ami mögöttem van. Ezt eltanulhatjuk a gyerekektől. Hogy fölkelünk, amikor valaki megbántott, valaki belénk rúgott, valaki kárt tett nekünk, föl tudunk kelni, és tudunk tovább menni, és nem azon rágódunk, hogy mi történt mögöttünk. Én nem úgy mondom ezeket, hogy ezt mind kipipálhatjuk, hogy igen, ezek olyan dolgok, amiben imában kell tartanunk, hogy Uram, én szeretnék egy ilyen szívet, mint egy gyermeknek. Szeretnék így tovább menni egy helyzetből, amikor kár ért. Mi vagyunk felnőttek olyanok, amik mindent leírunk, analizálunk, tervezünk, amikkel semmi baj nincs, ne érts félre, jó tervezni. De általában ezek az előre gondolkodások oda vezetnek, hogy aggódunk. Ha ez a gyümölcs, akkor nem jó. Mert ez a sok tervezgetés leveszi a szemünket Istenről. Jó tervezni. De mindig csak addig, amíg azt tudjuk mondani, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. És így a jó. És még egy dolog, amit szeretnék ebből a Zsoltárból kihámozni. Bízzál Istenben az Úrban, most és mindörökké, mondja a harmadik vers. Észrevetted, hogy a gyerekek szinte egy más világot látnak maguk körül. Nem úgy látnak, mint a felnőttek. Bizonyos dolgokat nem vesznek észre, amit a felnőttek látnak. Viszont vannak dolgok, amit a felnőttek nem látnak meg, amit egy gyerek vesz észre. Például egy gyerek nagyon gyorsan tud bízni, mert a gyerekek a hit szemével látják a világot. Nagyon egyszerű dolgokban kijön ez. Amikor a gyerekeim játszanak, megfognak egy vacakbotot, és az ő kezükben az egyből lézerkarddá válik, és elkezdenek játszani. Semmi problémát nem okoz, hogy az a bot eltörik, eldobják és nyúlnak egy másikért. És sok mindenben így gondolkodnak, nagyon könnyen bíznak. És amióta tanítom a gyerekeket, annál most sokkal jobban látom, hogy mennyire könnyen bíznak Istenben. Mennyire érdemes őket tanítani Isten dolgaira. Mennyire bátran mennek Istenhez. Az én fiaim, amikor bajuk van, akkor bátran futnak hozzám. Nem gondolkodnak azon, hogy apa éppen telefonál, apa éppen beszélget valakivel, akkor törtetnek át mindenen, kirobban az ajtó, és beugornak az ölembe. Barnabás ezt nagyon szereti csinálni. Tudod, hogy mi bármikor mehetünk Istenhez? Mint egy gyermek. Isten nem egyeztet időpontot, hogy hát figyelj, most találkozom, van egy óra múlva találkozunk, bármikor mehetünk hozzá. Mint egy kisgyermek, kivágva az ajtót a tróntermen, és beszaladhatunk az apukán kölébe. Isten az ő országát kisgyermekek által építi. Jézus azt mondta, hogy legyünk olyanok, mint a kisgyermek. Istennek az a vágya, hogy megdicsőjön bennünk. És az nem azon keresztül fog megmutatkozni, hogy mi milyen nagyszerűek vagyunk, hogy mi milyen erősek vagyunk, hogy milyen sok mindent tudunk, hanem ő meg akarja mutatni az ő erejét, az ő szeretetét, az ő irgalmát, az ő képességeit bennünk. Az én srácaim, különösen Márkó meg Dani, nagyon szeretnek nekem segíteni. Amikor valamit csinálok, akkor betársulnak. Hát, ha őszinte akarok lenni, akkor nem sok segítséget jelentenek, mert úgy kb. Harmadára esik vissza a hatékonyságunk, vagy még jobban. De igazából jó ez így, mert szeretek velük együtt lenni. És észrevettem, hogy Isten is tulajdonképpen nem találtam másokat, ezért használ engem. Állati béna vagyok, nem csinálok dolgokat jól, biztos, hogy sokkal jobban mennének a dolgok nélkülem, de mégis Isten használni akar engem. De nem az a lényeg, mert én olyan ügyes vagyok, hanem egyszerűen velem akar lenni. Ő szeretne valamit csinálni, és azt mondja, hogy Tamás, gyere, csináljuk együtt. És a vége még meg is dicsél. Klassz. Jó apukánk van. Néha abba a hibába szoktunk esni, aztán megyünk tovább, mert most nagyon leragadtunk itt. Néha abba a hibába esünk, hogy úgy kezdjünk magunkról gondolkodni, hogy milyen eredményeket értünk el, és ezzel határozzuk meg a magunk értékét. Ha kapunk egy jó munkát, akkor hát gyerekbe vagyok. Vagy jól sikerül egy vizsga, minden rendben, tök jó vagy, tök jó fej vagyok. De ez a másik oldalról is tud lenni. Ha rossz napunk van, valamit elrontunk, hát itt kész csőttömeg vagyok, nem vagyok senki. Nincs munká, nincs semmi. Mi hajlamosak vagyunk az értékünket ezekben a dolgokban látni. De én azt gondolom, hogy kaptunk egy olyan címet, aminél nagyobb dicsőség nincs ezen a földön, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Ennél nagyobb cím nincs. Mi Isten gyermekei vagyunk. Ez alapján határoz meg az értékedet. Ez legyen a mérföldkő. Na, vissza a 8. Zsoltárba, elnézést. Félre befejezzük szerintem. 9:50. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebb Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Dávid nézi az eget és a csillagokat, és le van nyűgözve, uram, nézem a kezed alkotását, a holdat, a csillagokat, amit ráhelyeztél. Ehhez képest micsoda az ember, hogy törődsz vele. Dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Ha valaki egy szép, tiszta nyári estén kimegy a szabadba, akkor szabad szemmel 5000 csillagot is meg lehet figyelni. Ahhoz jó, sötét helyre kell menni, hogy azt így lásd. Ha viszont valaki megragad egy kis távcső, elég egy pár 15 centis távcső, már egyből 2 millió csillagot is a szem elé tehet. De azok a nagy távcsövök, amiket ma készítenek 5 méteres lencse átmérővel, ha valaki belekukkant egy ilyenbe, több milliárd csillagot találhat. Nem picit csillagokat, hatalmas égitesteket, amiket Isten tett oda az újjával. Szó szerint azt mondja ez a Zsoltár, ha látom az eget, kezed alkotását, a héber azt mondja, hogy újad alkotását, Isten ezeket az égitesteket az újjával tette föl az égre. A ma ismert világegyetem, nem tudom, hogy ki mérte meg, azt mondják róla, hogy 40 milliárd fényév nagyságú. Fényév, ugye az 300 ezer kilométer másodpercenként, amíg a fény ilyen sebességgel, az a távolság, amit a fény ilyen sebességgel egy év alatt tesz meg. Na ebből 40 milliárd, ami a világegyetemünk mérete. És mégis azt mondja a Zsoltár a könyve, hogy Isten az araszával méri meg. Akkora Istennek, mint az ő arasza. Amikor Isten alkotta a világot, akkor az angyalok megkérdezhették tőle, hogy na uram, mekkora lesz a világ? akkor, mint az araszom, hú, olyan nagy. Na, ennek fényében érdekes föltenni ezt a kérdést. És kicsoda az ember, hogy törődsz vele? Micsoda a halandó, hogy törődsz vele? A mi földgolyónk eltörpül a világegyetemben. Egy porszem. És ezen a porszemen vagyunk mi egy még kisebb porszem. És Isten törődik velünk. Sőt, egyek vagyunk a 6 milliárd porszemből. És Isten egyenként törődik velünk. Isten még a hajunk szálának számát is ismeri. Nem bámulatos? Kicsoda Isten, inkább így kérdezhetnénk, hogy törődik velünk. Dávid itt nem azt vonja kétségbe, hogy Isten törődik vele, ezt tudja jól. Csak nem érti, hogy miért. Én nem tudom, hogy tudod-e ezt úgy, mint Dávid. Ő nem kétségbe vonja ezt, nem ezen gondolkodik, hogy Isten vajon törődik velem? Ő ezt tudja. Csak egyszerűen meg van döbbenve ezen a tényen. Uram, te törődsz velem? Miért? Erre nincs válasz bennünk. Isten szeret minket, de erre nincs válasz bennünk. Hát igen, azért törődik velem, mert én olyan jó fej vagyok. Nem, erre nincs válasz bennünk. Egyedül Isten a válasz rá. Ő Isten, és ő szeret minket. És az ember fia, hogy gondod van rá. Szó szerint, itt úgy hangzik a héber, jobb fordít, nem tudom, hogy melyik fordítás adja vissza jobban magyarul, de amilyen kevésbé. Az ember, vagy az, amit én olvastam kevésbé, az ember fia, hogy meglátogatod, vagy hogy eljössz hozzá. Micsoda az ember, hogy eljössz hozzá? Fel sem fogható az a távolság, ami Isten áthidalt, amikor eljött hozzánk emberként. Hogy Isten emberré lett. Ez az Isten, aki egy araszával megméri a világegyetemet. Bele zsugorította magát Mária méhébe, hogy felnőjön és megszülessen, és itt legyen közöttünk. Hogy végigjárja azokat a poros utakat Jeruzsálemben. Hogy utána tudja, hogy milyen embernek lenni, hogy velünk lehessen. Ő eljött, hogy itt legyen közöttünk. És ő megígérte, hogy velünk van minden nap a világ végezeteig. Hát micsoda az ember, hogy eljössz hozzá? Gondolkodtál már ezen? Azt mondja itt a Biblia, az emberre két szót használ, az egyik a halandó, a másik az emberfia. A halandó, a véges ember, a másik az emberfia, szó szerint Ben Adam, Ádám fia. Egy porból gyúrt ember. Hát micsoda az ember, hogy te így törődsz vele? Milyen Istenünk van, hogy lehajol hozzánk? Amikor reggel otthon vagyunk, és kinyitjuk a Bibliánkat, és olvassunk, odaül mellénk. Amikor kiáltunk hozzá, mert nehéz helyzetben vagyunk, ő meghallgat minket. Ki az az Isten, aki ennyire szeret minket, hogy a mi apró dolgainkkal is törődik? Ennek fényében hadd kérdezek valamit tőled, hogy az Isten, aki ekkora távolságot áthidalt, hogy itt legyen velünk, ennek fényében lehet, hogy már nem olyan nagy az a távolság, amiben tőlünk kér egy olyat, hogy menjünk oda valakihez. Hogy menjünk oda valakihez, és mondjuk azt neki, hogy bocsáss, megbocsátok neked. Hogy oda menjünk valakihez, és azt mondjuk, hogy figyelj, én meghallgatom, hogy mi van veled. Hogy vagy? Van ilyen ember most, akit úgy érzed, hogy Isten indít? És úgy érzed, hogy nem, ez túl nagy ez a távolság nekem. Túl megalázó, túl sokat kéne feladnom, túl sok ez a büszkeségemnek. Nézd, hogy Isten mit hidalt át, hogy velünk lehessen. Azt mondja még róla, azt mondja itt még Dávid, 6. vers. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél. Itt a héber Elohim szó van, amit a leggyakrabban a Biblia Istennek fordít. De itt a helytálló fordítás az angyal. Kevéssel tetted őt kisebbé az angyaloknál. Honnan tudom, hogy ez a helyes fordítás? Onnan, hogy a Zsoltárok könyvéből ezt a részt a zsidók levele idézi. Szó szerint idézi ezt a részt, és ott angyalnak van fordítva. És helytálló az angyal fordítás. Mi kisebbek vagyunk az angyaloknál jelenleg. Nincsenek olyan képességeink, mint az angyaloknak. Az angyalok egyik helyről a másikra át tudnak ugrani. Néha nagyon szeretném, hogy ilyen legyen, de nincs ilyen képességem. Az angyalokat nem köti a fizikai világ. Viszont a mi helyzetünk nagyon különleges Isten előtt. Amikor az angyalok nézik a mi életünket, akkor elcsodálkoznak azon a kegyelmen, amiben élhetünk. Értük, Jézus meghalt. Jézus nem halt meg az angyalokért. Jézus értünk halt meg. Az angyalok Isten alkalmazottai. Istennek dolgoznak. Értünk, meg Jézus eljött, hogy megmossa a lábunkat. Az angyaloknak ez magas. Amikor látnak minket, látják, amikor vétkezünk. Mondhatják Istennek, hogy Uram, egy szó, és lecsapom. Vége. Ne. És azt is látják, amikor mi oda megyünk Isten el, és azt mondjuk, hogy Uram, bocsáss meg, hogy vétkeztem, most meg újra. És Isten azt mondja, megbocsájtok. És az angyaloknak, hát ezt nem értem. Hogy van ez? És egyszerűen fel nem fogják, hogy Isten mennyire szeret minket, és hogy mit tett értünk. És azt mondja még Dávid, hogy dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Nagyon röviden csak hadd mondjam el, mert engem ez megdöbbentett, hogy mi az a terv, ami előttünk áll, amit Isten elénk tett. Én egy lázadó ember voltam, egy bűnös ember, aki Isten nélkül éltem. Az atya elküldte az ő fiát, hogy meghaljon értem a kereszten, és mindent megtett, hogy én megismerhessem őt. Ő eljött az én életembe. Én nem kerestem őt, de ő rám talált. Megmentett, megmosott. Évek teltek el, tanított engem az ő útjaira. Elvitt engem egy olyan helyre, ahol átformálódhat az életem. Hogy használjon lelkipásztorként. Hogy szolgálhassam őt. És minden, ami ehhez kellett, ezt tőle kaptam meg. Én nem egy olyan ember voltam, aki tudtam mások ellen beszélni. Ő megajándékozott és használ. És az az út áll előttem, ami mindannyiunk előtt áll, hogy Isten megajándékoz, használ, a kegyelembe járunk, és amikor a mennybe érünk, akkor megdicsér mindazokatért dolgokért, amiket ő végzett el az életünkben. Amit az ő ajándékai, az ő ereje nélkül nem tudtam volna megtenni, és a végén még meg is jutalmaz, hogy jól van, jó és hű szolgám. És minden az ő kegyelméből volt. És a mennyben ránk tesz egy koronát. Nem megdöbbentő ez? Ránk tesz egy koronát. És nézzük, mit keres ez az én fejemen? És ott van az a 24 vén a mennyben, akik példát mutatnak abban, hogy mi fog történni. Leveszik ezt a koronát a fejükről, és odavetik Jézus elé, hogy minden dicsőség, minden hatalom, és minden áldás, minden tisztesség és méltóság a tiéd, Jézus. Ez a korona rólad szól. Úrrá tetted kezed alkotásai, mindent a lába alá vetettél, a juhokat és a marhákat, mind még a mezei vadakat is, az égmadarait, a tengerhalait, amelyek a tengerösvényen járnak. Ó, Úrunk, mi fenséges a te neved az egész földön. Amikor Isten megteremtette a földet, akkor Ádámra bízta az egész teremtést. Ádám, gondozd, legyél jó sáfár. Amikor bűnbe esett Ádám, akkor az egész megfordult. Ez a dolog már itt nem stimmel, amit itt a 8. Zsoltárban olvasunk. Ma nem egy olyan világban élünk, amikor minden az ember lába alá lett vetve. Nem? A világ nem igazán hasonlít erre. Na, pillanatra lapozatok, hanem a Zsidó 2-höz, és tényleg itt fogjuk abba hagyni. Egy nagyon fontos rész van itt a Zsidó 2-ben, amikor az ige, az új szövetség idézi a 8. Zsoltárt. És pontosan ezt a részt. A 8. Zsoltárból idéz a Zsidó 2 a 6. verstől. Sőt, valahol valaki ített bizonyságot, Pálnak se jutott eszébe, hogy éppen hol volt megírva. Micsoda az ember, hogy gondolsz rá, vagy az ember fia, hogy gondod van rá. Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, mindent lába alá vetettél. Ez a rész gyakorlatilag a kommentárja a 8. Zsoltárnak, és nézzük, mit mond róla. Ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne lenne neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll, ezt így látja. A világ még egyáltalán nem hasonlít erre. Azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg. Olyan érdekes ez. Azt mondja itt a Zsidó levél szerzője, hogy a 8. Zsoltár Jézusról szól. Hogy ő az, aki egy időre kisebbé lett az angyaloknál. Azért, hogy elszenvedje a halált, és ezáltal, azt mondja itt az ige, dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg. Azt gondolom, hogy a világ nem hasonlít most arra, amit a 8. Zsoltár végén olvasunk, nem? Egyáltalán nem ilyen. Ilyen fenkölt. Minden a lábunk alá van vetve. Minden a mi szavunkra engedelmes kérik. Ez a világ elég lehangoló tud lenni. Nagyon lehangoló tud lenni. De azt mondja a zsidók levélszerzője, hogy lehet, hogy még minden nincs az ő lába alá vetve. Még nem minden úgy van, működik, ahogy Jézus szavára kellene, majd lesz. De látjuk Jézust. Ezt mondja itt a 9. vers. De mi láthatjuk Jézust. Ez a világ nem úgy működik még, ahogy kellene. Nem úgy működik, ahogy Isten eredetileg megtervezte. De mi láthatjuk őt. Ő az, aki egy kis időre kisebbé lett az angyaloknál, hogy meghalljon a mi bűneinkért, és én őt láthatom. 10. vers, nézd meg itt a zsidóból. Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségünk fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Itt a zsidó levélőt fejedelemnek nevezi, aki előttünk jár. Láttál már olyan filmet, ilyen dzsungeles filmet, amikor megy valaki elől, és így vágja az utat a dzsungelben? Én valahogy így képzelem ez alapján Jézust, hogy megy előttünk, és így vágja az utat előttünk. Ami vezet minket Isten dicsőségébe. Ő a mi fejedelmünk, aki jár előttünk. 12. vers. Hirdetem nevedet testvéreimnek a gyülekezet körében dicsérlek téged. Jézus minket az ő testvéreinek nevez. Nekem volt egy van most is egy testvérem. Amikor felnőttünk, nem voltunk jó testvérek. Néha úgy szívesen letagadtam volna, hogy ő a testvérem. Én nem választhattam meg, hogy ki lesz az én testvérem. Jézus megválaszthatta. És ő engem az ő testvérének nevez. Tamás, te az én testvérem vagy. Az én családom. Amikor nem stimmelnek a dolgok, amikor nehéz, akkor erre a Jézusra nézhetünk. 15. vers. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Ez a Jézus, akire nézhetek. Ő az, aki megszabadít minket minden rabságból. Jézus mondott egyszer egy példázatot, azt mondta, hogy ne szolgáljatok két úrnak, vagy az Isten, vagy a mammon. Észrevetted, hogy nincs olyan alternatíva, ahol mi vagyunk a mesterek? Olyan verzió nincs. Mi mindig szolgák vagyunk. Csak különböző mestereink vannak. Ez a világ azt szeretné, hogy a bűnt szolgáljuk. Jézus viszont eljött, hogy szabaddá tegyen mindabból a rabságból, amit ez a világ hoz. Ha valamilyen rabságban vagy most, Jézus az, aki meg tud belőle szabadítani. Ezért 17. vers, mindenben hasonlóvá kellett lenni a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért, mivel maga is kísértés szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek. Amikor elolvassuk a 8. Zsoltárt, ez a vége itt Jézusról szól. Úrrá tetted kezed alkotásaim, mindent a lába alá vetettél, de a világunk ma nem így működik. Majd fog. De addig is nézhetünk Jézusra. Ő az, aki kifizette értünk az árat, aki engesztelést végzett, ahogy az előbb olvastam. A kereszten úgy kiáltott, hogy elvégeztetett. Más fordítás, kifizettem az árat. Szabad vagy. Dávid minket tanít Istent magasztalni. A zsidó levél ezt úgy mondja nekünk, új szövetségi hívőknek, hogy nézz Jézusra. A hitet szerzőjére és beteljesítőjére. Nézz Jézusra. Ó, Urunk, mi nagy a te neved a földön. Én szeretném, ha megtanulnánk Dávidtól imádni Istent. Én nem tudom, hogy milyen helyen írta ezt a zsoltárt. Nem is annyira fontos. Bármilyen helyzetben is vagyunk. Akár nehéz, akár könnyű. Akár csüggesztő, akár nem. Elkezdhetjük imádni Istent. És ez mindent meg fog változtatni. Akkor fogunk jól látni. Mennyi atyám, köszönöm neked ezt a Zsoltárt, a 8. Zsoltárt, köszönöm neked a 131. Zsoltárt is, amit ma megnézhettünk, és kérlek, Uram, az maradjon meg, amit te szóltál ma hozzánk, és amit tőled volt. Imádkozom, hogy taníts minket imádóidnak lenni, Uram, hogy úgy imádjunk, mint egy gyermek. Olyan szívvel jöjjünk hozzád, mint egy ártatlan szívű imádó, aki bizalommal fordul hozzád, aki gondolkodik a te neved nagyságán, hogy kicsoda vagy te, Uram. Olyan sokszor mi nem így megyünk eléd, Uram, hanem beleragadunk abban, ami itt a földön van. És pont a Zsoltárok könyve mondja azt, hogy Uram, az életem a porhoz tapad. Szabadíts meg a te igéddel. És kérlek, Uram, ezekkel a Zsoltárokkal, amiket most megnézünk, kérlek, segíts megtanulni ezt, Uram, hogy a mi imádatunk se a földhöz tapadjon, hogy ne ragadjunk itt a földön, amikor fölnézünk rád, hanem a lelkünk hozzád emelkedjen. Hogy tudjuk magunkat a te jelenlétedbe találni, Uram, mint egy gyermek rácsodálkozni, hogy kicsoda a mi apukánk, hogy milyen nagy dolgokat alkotott, hogy milyen nagy a te neved a földön, és milyen fenséges a te lényed, az egek sem foglalják azt magukba, Uram. Én köszönöm, Uram, hogy te gyenge edényeket használsz, mint mi vagyunk, és gyenge dolgokon keresztül építette országodat, Uram. Uram, imádkozunk, hogy mi tudjunk gyengék lenni előtted, hogy ne akarjunk erősek lenni, hogy merjünk gyengék lenni és függni tőled mindenben. Köszönöm, hogy tanítasz erre minket, Uram. Köszönöm, hogy szeretsz minket szenvedélyesen, hogy törődsz velünk, hogy gondod van ránk. Uram, mi szeretnénk ma is téged magasztalni ezért. Méltó vagy minden dicséretre. Köszönöm, Uram, hogy te egy olyan főpapunk vagy, aki megérted minden küzdelmünket. Te, aki kifizetted értünk az árat. Te, aki szabaddá teszel minden rabságból. Te, aki a testvéreidnek nevezel minket. Köszönjük, hogy ilyen Istenünk van. Jézus, kérlek, áld meg az estünk további részét is. Jézus nevében. Amen.